Az ötödik előadáson ismét szeretettel köszöntöm körünkben Szabó András előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal folytatjuk tovább Jelenések könyvének a tanulmányozását, abból a szempontból, hogy a profétikus tartalmakra is kíváncsiak vagyunk, de főleg az erkölcsi összefüggések, a hitbeli tartalmak lesznek számunkra fontosak. Csak egészen röviden és a táblán gyorsan mutogatva, hogy meddig jutottunk el eddig, Jelenések könyvének az elején egy nagy áttekintést nyújtottunk a proféciák és az evangélium kapcsolatáról, majd a második előadáson rátértünk Jelenések könyve első látomásának, illetve első szakaszának, a hét levéről szóló szakasznak, ez az első három fejezetben van az áttekintésére. Először az első fejezettel foglalkoztunk, ahol egy bevezető látomás van. A harmadik előadáson az első két korszakot, Efézust és Szmirnát vizsgáltuk, amelyek a kis-ázsiai római hadiút mentén feküdtek ilyen sorrendben, Efézus először és utána következett Szmirna. Ez az első két város azonban jelképes értelemben a kereszténység első két korszakát ábrázolta ki előre, úgy, ahogy majd a második látomás sorozatunkon, a hét pecsétről szóló látomásunkban látni is fogjuk, ahol egy fehér lovas jelenik meg, ez az Efézusnak megfelelő jelkép a második látomás sorozatban, szóval az őskereszténység tisztaságát, a kereszténység győzelmi futását érzékelteti az efézusi levél is, és a fehér lovas is az újabb, még eddig át nem tanulmányozott látomásban. Efézus után jön Szmirna, az üldözések kereszténységének szóló levél, ennek egy tűzvörös lovas fog megfelelni a második látomás sorozatban. Az első század az Efézus korszaka, a másodiktól a negyedik század elejéig tart Szmirna és a tűzvörös korszak, utána egy nagy törés következik be, amelyet a fekete szín érzékeltet, a pergámumi levélnek megfelelő fekete szín, amely a kereszténység államhatalommá válását és az ezzel kapcsolatos bukást írja le a pergámumi levélben, amikor Bálám hitehagyásához hasonlítja a keresztény vezetők hitehagyását, akik pénzért, érdekért, tisztségekért elárulták a Krisztus evangéliumát, beépültek a római államhatalomba, szövetkeztek vele, és elindul a történelemben az útjára egy olyan kereszténység, amely az üldözéseket ismeri, amely a lelkiismereti kényszert és erőszakot ismeri, amely nem a Biblián alapul, nem is alapulhat azon, mert a Biblia ezeket nem ismeri. És ennek a kereszténységnek, amely két évszázad leforgás alatt formálódik ki a 4.-6. század között, lesz a gyászos következménye az, amelyet mi a történelmi könyvekből középkor címen ismerünk. Megjegyzem, különben ez a középkor elnevezés csak 18. századi, amikor német iskolai tankönyvekben használták először ezt a medium evum kifejezést, az ókori világnak és a felvilágosult újkori világnak a közébe ékelődött sötét korszakot jelölve ezzel. A Biblia a középkorról a tiatírai levélben ad áttekintést, jeleztem is itt a táblán, ez egy hosszú időtartomány, a Biblia szerint a középkornak az időtartama az egy olyan 10-11-13 évszázad, az a két időpont, amelyet pontosan megad a Biblia, az államvallássá torzult kereszténység idejéről az tulajdonképpen 1260 évet ölel át. Ezzel az időponttal fogunk találkozni majd, de akinél ott van a Biblia 10 vázlat proféciája, az láthatja, hogy ez az 1260 év, ez 7 alkalommal fordul elő, és a vázlat proféciáknak egy tetemes részét kitölti az erről szóló ismeret. Na most a kérdésünk az, hogy mi következik a középkor után. Tehát az ős kereszténység, az üldözések egyháza, a kereszténység csodálatos kezdete, után viszont a nagy kereszténység eltorzul, és jön a pergámum tiatíra, vagy a fekete, és szó szerint halott sárga, vagy gyengysárga lovas korszak, a rendkívül szemléletes bibliai látomások ezek. Nem győz az ember csodálkozni ezen, hogy lehet a történelmet ilyen egyszerűen a színekkel érzékeltetni. Fehér ugye a tisztaság, a tűzvörös, az üldözések színe, a fekete a halál, az elesés, a bukás, a gyász színe, és utána mi jöhet még ugye a felbomlás, tehát teljes felbomlása, hogy egy halottból is tetem és föld válik. Ugyanígy lesz eszmeileg és történetileg a kereszténységgel is, de arról értesültünk, hogy minden egyes korszakban volt igazi hűséges maradéka a Krisztus egyházának, tehát nem volt soha olyan keresztény korszak, illetve nem volt soha olyan korszak a történelemben, amikor igazi keresztények ne éltek volna. Éltek a Pergámum időszakában is, akiknek Jézus azt mondta, hogy adok nektek az elrejtett mannából. Ugye az elrejtett manna, a manna, vagy a kenyér, vagy a gabona, az mindig az Isten igéjének, a Bibliának a jelképe, hogy Jézus mondja a Máté 4. fejezet 4. versében, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely az Isten szájából származik. És voltak igazi keresztények a középkor hosszú évszázadaiban is, ugye a valdensek, akikről nagyon keveset tudunk, de azért vannak magyarul megjelent történeti munkák is, amelyekben lehet olvasni a valdensekről. Itt is árusítunk egy könyvet, az a cím, hogy Korszakok nyomában, amelynek egy külön fejezete szól a valdensekről, akik a tiszta bibliai tanításhoz ragaszkodtak, vagy pedig, ha valakinek kezébe kerül Kulcsár Zsuzsannának az Eretnek mozgalmak című könyve, 1963-ban adták ki, és valószínűleg nem is fogják már újra kiadni. Ott egy külön fejezet szól a valdensekről. Ugyanez a fejezet megtalálható Kulcsár Zsuzsannának az Inkvizíció és Boszorkány pörög című később megjelent kötetében is. Vagy a második világháború előtt a valdensekről református részről néhány tanulmány és könyv megjelent. A legújabban megjelent kis tanulmányt egy valdens teológus írta, Paolo Ricca, a pápaság mint ökumenikus probléma, az is kapható itt. Tehát a valdensekről azért 4-5 magyar nyelvű kiadvány is hozzáférhető. A valdensek után jönnek a Wycliffe-ták vagy Lollardok Angliában, 14. században, 15. században a Husziták, 16. században a Reformáció. Szóval mindig voltak a Bibliát kutató, a Biblia tiszta tanításához csatlakozó keresztények ebben a korszakban is. És most már át is térhetünk a mai témánkra, és az első kérdésünk az természetesen adódik. Hogy ahogy meg tudtuk határozni ezeknek a korszakoknak a határait, mert az Efézus, mint említettem, az őskeresztény vagy apostoli gyülekezet az első század. Az üldözések kereszténységénél Jézus Krisztus segítségünkre is van, mert a Szmirnai levél végén található egy ilyen profécia, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok, tehát ez a 10 nap, ez a bibliai nap év elv szerint mindig az éveket jelenti, és ez a 10 évig való nyomorúság éppen 303-tól 313-ig tartott, az üldözések legvége dühöngött a legerősebben, de 313-ban nagyot fordult a kocka, mert a milánói türelmi rendelettel Nagy Konstantin nem csak véget vetett az üldözéseknek, hanem teljes vallásbékét, sőt kárpótlást is biztosított a keresztények számára. A szmirnai korszak tehát lezárul 313-ban, tehát itt egészen pontosan évre tudjuk azt, hogy a krisztusi üzenet határa micsoda. A pergámumi korszak a 4.-től a 6. századig tartó időszak, amikor a történelmet vizsgálva azt látjuk, hogy megtörténik a nagy átfordulás, és az evangéliumi krisztusi kereszténységből lesz egy hatalmi kereszténység. Ennek az alapjait a 4. és 6. század között rakják le. A 6. század egy történelmi időpontjára vonatkozik különben az 1260 éves jövendőlés, de ezt még nem merem felírni a táblára, hanem majd akkor, amikor a 10 vázlatprofécia egymás alá kerül, és amikor majd mindegyiket látjuk, akkor fogok erre rátérni. No de meddig tart a Biblia szerint a középkor? Ezt a tiatírai levélben két fontos meghatározásról tudjuk. Ha valaki a tiatírai levelet most visszalapozza a jelenések könyve 2. fejezetében, ott talál két érdekes kijelentést. Egyrészt a levélnek a végén, a 28. versben azt olvassuk, Jézus ezt mondja, és adom annak a hajnal csillagot. Ugye a hajnal csillag a Bibliában Krisztus jelképe is, de természetes jelképe, ahogy hát a hétköznapi életből vett dolog, hogy hajnalcsillag, valami új dolog pirkadásának is. Krisztus az, akit felfedeznek a reformátorok, a Biblia Krisztusa, a Bibliából megismerhető Krisztus, És a reformációt már abban az évszázadban nevezték hajnalcsillagnak, sőt Luther magát is a reformáció hajnalcsillagának. A középkori sötétségen átütő erővel a reformáció hozott fényt. Ugye nem akarom lekicsinyelni a Waldensek mozgalmát, meg a huszitákét, meg a lollardokét, meg a többi előreformációs mozgalmat, de hát azt mindannyian tudjuk talán a történelmi ismereteink szerint, hogy a 16. századi reformáció hozott átütő változást a Bibliához való visszatérés tekintetében. Tehát egyrészt azt mondhatjuk, hogy a reformáció az még benne van a tiatírai levélben. Tehát a tiatírai levélnek a tartalma az, hogy a reformáció utáni időszakig terjed, és amit ma kell vizsgálnunk, a Sárdisznak az időszaka, az a reformáció után következő korszak. Na de melyik korszak? Van egy másik kijelentés is a levélben, a második fejezetben, amikor Jézus azt mondja a 19. versben, tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Ugye mit jelent Jézus részéről ez a különös kifejezés, hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél? Ugye ez is azt jelképezi, hogy ezek az előreformációs mozgalmak egyre erősödtek a történelemben, és az utolsó cselekedetek többek az elsőknél, ez annyit jelent, hogy a Waldenseknél erősebb mozgalom volt a Wycliffita mozgalom, annál még erősebb a huszitizmus, és még erősebb volt a 16. század elejé reformáció mozgalma. Tehát itt is kétségtelen az, hogy a Tiatírában még a reformáció, tehát a 16. század beletartozik. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy Jézus Krisztus kiértékelésében a reformáció az a középkornak a vége, és az egyre erősödő előreformációs mozgalmak csúcsa, és utána, ami a reformáció folytatása lett, az egy külön szakasz. Mi következik ebből? Ha ezt így kimondom, már is valahogy arra gyanakodhatunk, hogy a reformáció következményeiben nem volt hűséges a reformációhoz. Ami a reformáció után következett, az nem erősítése volt a reformációnak, az nem továbbvitele volt a reformációnak, hanem sajnos visszahanyatlás volt. És erre rendkívül alkalmas a Sárdiszi levél, hogy a 16. század végétől, a 17. század elejétől elinduló visszahanyatlását a protestantizmusnak ábrázolja. Miért? Mert Sárdisz városa is hasonló volt az ókorban, hasonló természetű város volt, hasonló keresztény gyülekezettel, mint amit előre megjövendölt. Miért? Ez a Sárdisz egy dúsgazdag város volt. Az ókori keletnek, a mai Törökország nyugati területének Lídia vagy Lüdia provinciának a leggazdagabb városa volt. De ez a leggazdagabb város időszámításunk előtt 549-ben az ébersége hiányából következően a perzsák kezébe került. Méghozzá nagyon érdekes módon ezek a szárdisziak telve voltak a maguk gazdagságának a tudatával, nem vigyáztak a városukra, és a Círusz vagy Kűrosz vezette perzsa seregek, hogy megközelítették és ostromgyűrűbe vették a várost, kihasználták a városvédőknek az éberségüknek a hiányát, és egyik éjszaka sikerült bemászniuk a falakon, és egyik pillanatról a másikra ez a város elesett. Na most, ahogy az ókorban Sárdisz gazdag volt, és utána romhalmaz lett, mert aztán utána kifosztották, hogy az ókori keletben ugye szokás volt, egy várost kifosztottak, leromboltak, ahogy dúsgazdag volt, utána koldusz szegény lett, és a romokkal lett egyenlővé, na hát ez a jelleg az, ami rendkívül szemléletesen érzékelteti, hogy lett a reformációból a protestantizmus története. A reformáció nagy gazdagságot hozott a 16. században. Megnyitotta az emberek előtt a Szentírást. És emberek előtt feltárult az, hogy ki az Isten, Jézus miért jött a földre, és Jézus milyen hitet akar adni az embernek, hogy az ember maga is tudja követni Jézust a rossz elleni küzdelemben, és az ember járhat a Krisztus nyomdokain, lehet Jézus igazi követője. Ezt hozta a reformáció. Ez volt a hajnalcsillag. Ez volt az, hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél. De sajnos a 17. századtól fogva a protestantizmus története nem a reformáció folytatását hozta, hanem a visszahanyatlása következett be a reformációnak. Kedves hallgatók, ez az a levél, mindjárt felolvasom, amelyben nincs egyetlen egy dicséret sem. És milyen érdekes, hogy a 7 gyülekezeti levél között két levélben nincs dicséret. Ez a levél az egyik, az 5. levél a szárdiszi, és az utolsó, a 7. levél, ami a végső idő kereszténységét jelképezi, tehát a laodíciai levél, ebbe egy sor dicsérete Krisztusnak nincsen. Hát már ezért is megrázó lesz ez a levél. Előre is bejelenteném. A levél maga nagyon rövid, mert 16 verset kell ma felolvasnom és magyaráznom, de megdöbbentő dolog, hogy Jézus Krisztus, aki amikor a Földön járt, szinte minden emberben kereste a jót, és minden emberben talált szinte valami jót, kivéve a megáltalkodott, megkeményedett embereket, mint a sorsa végén egy Júdás, vagy mint a főpapok, akik keményen szembefordultak vele a saját lelkiismeretüknek a kioltásával. Tehát Jézus Krisztus a szeretetnek és az igazságosságnak a mestere. Protestáns közösségekre és a protestantizmusra egyetlen egy méltányló szót nem talál. Alig lehet elviselni ezt a levelet, ha nem látnánk, hogy itt is van hűséges maradék, mert a levél azzal fejeződik majd be, hogy de van Szárdiszban egy kevés neved. Van Szárdiszban egy kevés neved. Tehát itt is megmaradt egy nagyon kevés, egy elenyészően kevés kisebbség, egy maroknyi protestáns elszórva a világon, és majd azt is látjuk a következő levélnél, hogy mely országokban is, hogy mutat rá Jézus ezekben a levelekben, hogy hova helyeződik át az igazi protestantizmusnak a székhelye. Itt is volt egy kis maradék, de nem borzasztó dolog, hogy az egész Szárdisz, szóval az egész protestantizmus egy ilyen elmarasztaló ítéletet kap. De figyeljünk persze rá, miközben olvasom ezt a 6 verset, hogy így is mennyire gyengét ez a levél. Így is mennyire próbál Jézus Krisztus segíteni azokon, akik meg akarnak változni, buzdítani azokat, akik ki akarnak emelkedni ebből a helyzetből. A levél, mint említettem, 6 versből áll, és a mai alkalommal követhetném azt a módszert is, amit eddig tettünk, hogy lépésről lépésre, versről versre menjünk, de nem jutna időnk sajnos sok minden dologra. Ez a 6 vers annyira részletes és annyira mély, hogy én kiemelek 5 pontot majd. 5 alapvető jézusi bírálatot. Jézus Krisztus mit mond a protestantizmusra a levél tartalma alapján? 5 egymással nagyon mélyen egybefüggő pontban, mi is a baj, mi is volt a baj, hol történt a protestantizmus kisiklása, és hogy juthatott a protestantizmus oda, ahol majd az 5. pontnál látjuk, hogy hova is jutott. Tulajdonképpen a levél tartalma tehát kezdődik a 17. századnál, tart a 17.-18. századra nézve, de, mint hogy protestantizmus ma is létezik, óriási protestáns egyházak vannak, ezért a levélnek a tartalma megszívlelendő minden mai protestáns felekezetben nevelkedett ember számára. A Jelenések könyve 3. fejezetének 1. versétől olvasom tehát. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, te halott vagy. Vigyázz, itt szó szerint ez áll, légy éber. Ez az, ami az ókori Szárdisszal rokonítja az éberség hiánya. Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azok, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rendkívül rövid levél, ugye, hogy még fel se tudunk ocsudni, már a végére érkezünk. De nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnak ez a levele, amelyben ugyanúgy van bemutatkozás, ugyanúgy van bírálat, buzdítás és ígéretek, mint az eddigi levélben, de nincsen méltánylás, nincs dicséret. Hogy ez a levél tulajdonképpen mit is tartalmaz. Kedves hallgatók, amikor én azt mondtam önöknek, hogy a reformáció után a protestantizmus története nem folytatta tovább a reformációt, ez talán sokak fülének túl súlyos vagy túl elmarasztaló megállapítás lehetett. De hadd hivatkozzam önöknek arra, hogy már Luther is ezt érezte a 16. századnak a közepén. Ugye Luther a század elején, 1517-ben indítja meg a reformációt, és a 40-es évek közepe táján hal meg, és ebben a könyvben, Friedenthalnak a magyar nyelven is többször kiadott Luther élete és kora című könyvében a következőket olvashatjuk. A 623. laptól olvasom. Luther úgy gondolta, hogy még két év, hitte így Warburgban, még két év, és akkor vége lesz a középkornak, és mindannak, ami a tiszta evangélium útjában áll. Aztán viszont azt látta, hogy az emberek és az erők egyre növekvő mértékben a világfejedelmének, a sátánnak hatalmába kerülnek. Nagyon hosszú ez a leírás, de csak részleteket idézek. Ha Luther élete alkonyán körülnézett, tulajdonképpen meg lehetett elégedve. Mást az ő helyében talán diadalérzet töltött volna el. Az új tan mindenfelé terjedt, a legkülönfélé formákban és változatokban, és biztató kilátásai voltak arra, hogy meghódítsa az egész Németországot, a skandináv északot, Angliát, Franciaországban erős csoportok voltak születőben, még Itáliában is alakultak centrumok Velencében, Nápolyban, vagy más egyéb helyeken. Luther azonban a maga részéről egyre hangosabban panaszkodott az emberekre, akik egyáltalán nem akarnak megváltozni. Még most sem, amikor kezükben van az evangélium, amelynek szövegét fáradhatatlanul javította, csiszolgatta egészen haláláig. A wittenbergi diákok fegyelmezetlenek, laza erkölcsűek, mint régen is engedetlenek. A magisztrátus pedig húzódozik attól, hogy rendet teremtsen közöttük. De azért érzése szerint itt is nagy volt a fordulat, de amit remélt, az a nagy fordulat, sőt bizonyosra is vette, az nem következett be. Minden elakadt, a nagy birodalmi reform siralmasan megfeneklett, és az ő reformációja terjeszkedése ellenére nem az lett, amit várt. Az emberek nem vettek benne aktívan részt, az egyes emberek, akiktől azt kívánta, sőt végül türelmetlenül követelte, hogy nyomában ők is éljék át a kegyelem, a megtérés, a bűnbánat tapasztalatát, a metanoia, a megváltozás, mint alapvető megváltozás értelmében. Az emberek azonban megmaradtak régi énjüknél, a régi Ádámnál. Kedves hallgatók, ez egy megdöbbentő dolog, hogy a történelemben egy tiszta, igaz keresztény mozgalom szinte egy nemzedéket bír csak ki. Egy nemzedék után már az a mozgalom kezd eltorzulni. Már Luther is tehát azt érzi az élete alkonyán, hogy vagy a reformáció nem halad előre. No de, hogyha rá kell kérdeznünk, hogy miért nem haladt előre a reformáció, miért mondja azt Jézus Krisztus, hogy az a neved, hogy élsz, de halófélben vagy? És erősítsd meg a többieket is, akik halófélben vannak. Micsoda döbbenetes kijelentés a levél elején, hogy Jézus azt mondja ennek a korszaknak, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ugye a protestantizmusnak volt, és mind a mai napig tulajdonképpen egy nagyon jellegzetes szófordulata, hogy egy élénk erős vallásosságot hozott be a történelem életébe, és a protestantizmus megújította, megifította a vallástörténetet. És ugye nemzedékekről nemzedékekre dicsekedtek ezzel, hogy a protestantizmus egy alapvető változást hozott bele a történelembe. És azzal dicsekedtek, hogy élnek. Jézus meg azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, azt mondod magadról, hogy élsz, de halófélben vagy. Kedves hallgatók, hogyan lehet egy hitnek, egy tisztán, igazán elindult hitnek, hogyan következhet be az elhalása? Itt szeretnék rátérni Jézus bírálatának az első pontjára. Jézus bírálatának az első pontja így hangzik, nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ez egy döntő kifejezés a levélben. Ugye láthatják, akiknél van A Szentírás, ott van a Szentírás, a harmadik fejezet második versében található. Nem találtam a te cselekedeteidet, Isten előtt teljeseknek. Miért nem folytatódott a reformáció tovább? Két okból nem folytatódott. A protestantizmus történetében, a kezdődő protestantizmus történetében két alapvető hibát fedezhetünk fel. Sajnos ebben minden egyház beleesett. Beleesett a középkori is, beleesett a protestáns egyház is, beleesik a hetedik gyülekezeti levélben Laodícia névvel jelképezett végső idők egyháza is. Sajnos mindegyik beleesik. Mi volt ez a hiba? Luther és a reformátorok számára a Szentírás és a hit volt a minden. A közvetlen kapcsolat a Szentírással, a közvetlen kapcsolat Istennel, Jézus követése közvetlenül, tehát a bibliai hit és az, hogy mit mond a Biblia, ez volt a döntő. A protestantizmus ehhez képest mit hozott? Nem a hitet vették komolyan, hanem a hitvallásokat. Kifejlődött a 17. századtól fogva egy bizonyos fajta protestáns hagyomány. Nem arra kezdtek visszanézni, hogy a Biblia mit mond, hanem arra kezdtek visszanézni, hogy Luther mit mondott, meg mit mondott az ágostai hitvallás, meg mit mondott a heidelbergi K.T. Tehát akár tetszik, akár nem, azt tudjuk mondani, hogy ugyanaz játszódott le, mint a középkori katolicizmus történetében. Megszületett a szent hagyomány a protestantizmus történetében is. És mind a mai napig sajnos ez a helyzet, hogy mára, ha elolvasunk egy protestáns művet, vagy meghallgatunk egy protestáns lelkészt, akkor nem azt látjuk, hogy teljes egészében a Bibliára hagyatkoznék, egyre kevéssé ismerik a Bibliát, és egyre kevéssé a Biblia alapján fejtegetnek, hanem az, hogy mit mondott az ágostai hitvallás, mit mondott a heidelbergi K.T., mit fogadtak el Speyerben, a birodalmi gyűlésen, és más helyeken, tehát kialakult a hitvallás irodalom és a hitvitázó irodalom. A Bibliától egyre távolabb kerülve. Ez volt az első döntő dolog, ami a protestantizmusnak a sorsát és történetét tévútra vitte. Erre mondja Jézus, hogy légy éber, és azt nézd meg, hogy hogyan vetted. Ne azt nézd, hogy a képviselőid milyen megállapításokra jutottak, hanem az, hogy hogyan és honnan jutottak olyan megállapításokra. Kialakult tehát a protestantizmus történetében az, amit így nevezze az egyház történet, hogy luteránus ortodoxia, vagy luteri ortodoxia, tehát az lett a fő, hogy Luther mit mondott, meg Calvin mit mondott, meg Zwingli mit mondott, meg a protestáns teológusok, lelkészek és a hitvallások mit mondottak. Ez egy döntő módon siklatta ki az egész protestantizmusnak azt az átütő lelki és szellemi erejét, ami a 16. században elkezdődött. És ehhez járult még a 17. századtól fogva egy másik alapvető baj, hogy a protestantizmus annyira összeszövődött a politikai célokkal és érdekekkel. Választófejedelmek, nemesek, főurak, stb. Tehát politikai célzattal vették fel a protestáns vallást sokan, és a protestantizmusban nem a hitbeli, a lelki tartalmat látták meg, hanem az anyagi érdekeltséget, a politikai érdekeltséget, és ez, ahogy látni fogjuk Jézus más kijelentéseiben, megint csak alapjában hozott egy súlyos torzulást, a protestantizmus éppen olyan türelmetlen vallás lett, mint a középkori egyház. Akik másként gondolkoztak, akik protestánsok voltak, például az anabaptisták, mindjárt a 16. században, vagy a baptisták, vagy a kvékerek, vagy a metodisták a 18. században, és elkezdték hirdetni azt, hogy a protestantizmusnak az lenne a feladata, hogy a reformáció teljességre vigye, tehát mindenben térjen vissza a Szentíráshoz. Hát ezeket a csoportokat szépen kirekesztették maguk közül. Az a vallástörténeti fejlemény, hogy a protestantizmus olyan sok darabra hullott szét, amit most olyan előszeretettel szoktak emlegetni, hogy a protestantizmus tele van szektákkal, ugye, és a protestantizmus története tele van a széthullással. Hát ez törvényszerű volt, mert hogyha a reformációt nem akarja folytatni egy közösség, akkor törvényszerű az, hogy akik akarják folytatni, azok előbb-utóbb szálka lesznek annak a közösségnek a szemében, és az elszakadás elkerülhetetlen. Tehát például az anabaptistáknál, baptistáknál, akik felismerték azt, hogy a Bibliának egy alapvető tanítás, hogy a hitbe nem lehet beleszületni, hanem a hitet felnőttkori döntéssel, választással lehet birtokolni, tehát személyes megismerés, döntés, választás és felnőttkori keresztség. Abban a pillanatban, amikor ezt hirdetni kezdték, nyilván sem a luteránusoknak, sem a kálvinistáknak ez nem állt érdekükben, egy megcsontosodott ortodoxia szempontjából nem állt érdekükben az, hogy folytatni tovább a reformációt, ezeket kirekesztették a sorai közül, és a 17.-18. századtól fogva valóban nagyon sok protestáns felekezet jött létre. No, de térjünk vissza Jézus első bírálatához. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, a protestantizmus történetének és egész eszmerendszerének ez az első bírálata az eddig elmondottaknál még egy mélyebb dologra tereli a figyelmünket. A protestantizmus történetében, aki áttanulmányozza az utóbbi 200-300 év eszme történetét, egy borzalmas dolog tűnik fel. És ez a borzalmas dolog az, hogy a protestantizmus egyre inkább hangsúlyozza a hitnek a jelentőségét, de a cselekedetek nélkül. A protestantizmus történetéből ezt ma, akik nem ismerik annyira az egyházakat, csak egy kicsit látnak valamit ebből abból az egyházból, azok is tudják, hogy a protestantizmusnak valami megkövült, valami megdermett, de valami nagyon jellegzetes tanítás, hogy fontos dolog, hogy higgyél Istenben, higgyél Krisztusban, higgyél az ő áldozatában. De hogy Krisztust követni a cselekedetekben? Hogy a cselekedetekből lesz teljessé a hit. Hogy az, amit Jakab apostol olyan határozottan mond a levele második fejezetében, ugye az első ponthoz írtam fel, Jakab levele második fejezetében, azt mondja Jakab, hát a cselekedetek, a hit a cselekedetekből lesz teljessé. Ha valaki azt mondja, hogy hisz az Istenben és hisz Krisztus áldozatában, de a cselekedeteiben nem követi Krisztus parancsolatait, hát az a hit megholt önmagában. A protestantizmus történetében igen, ez az első és legalapvetőbb hiba, amit Jézus így mond, a nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, ez valami nagyon ördögi dolog. Miért mondom ezt, hogy nagyon ördögi dolog? A középkorban az eltorzult kereszténység hirdette a cselekedeteket. Minden volt a cselekedet. Menjél el ide, imádkozz ennyit, bucsújáró helyre ennyiszer menjél, ilyen adományokat adjál, és ha megteszed ezeket a cselekedeteket, akkor az Isten elfogad, mert én az egyház azt mondom, hogy ezzel te már jó ember vagy. A középkornak az volt a nagy torzulás, hogy hirdette a cselekedeteket a középkori kereszténység, de a hit nélkül. Luther nagyon szemléletesen rávilágított erre, amikor azt mondta, hogy ez olyan dolog, mint hogy egy száraz fára ráaggatni a gyümölcsöket. Azt mondani, hogy cselekedd a jót, cselekedd a ezt csináld, azt csináld, ez ugyanolyan dolog, mint egy önző embernek azt mondani, egy száraz fára fölaggatni a gyümölcsöket, hogy tegyél jót. Az ember tud jót tenni ideig, óráig, és ezt, azt, amazt, de hogyha az ember nem változik meg, és nem belőle fakadnak a jó cselekedetek, annak semmi értéke nincs az Isten előtt. Tehát az embernek először belül kell megváltozni. Ebben igaza volt a reformációnak, hogy először a hit, és a hit átformáló hatásaképp majd jönnek cselekedetek az emberekből, jó cselekedetek, de nem úgy, hogy ráaggatni ugye gyümölcsöket a fára, hanem azt mondta Luther, jó helyre ültetni a fát, megöntözni, és majd belülről termővé válik a fa. A középkor tehát a cselekedeteket hangsúlyozta. Luther és a reformátorok nemzedéke helyreállította a bibliai tanítást, mert hangsúlyozta a hitet és a belőle fakadó cselekedeteket. De a protestantizmus abbeli törekvéséből, hogy állandóan a katolicizmussal kiélezze a viszonyt, és ugye ezek a hitviták, amelyeknek semmi értelmük úgy nagyon nem volt, ugye máig tartóan is egy negatív fogalom ez, hogy hitvita, ezek a hitviták kiélezték a dolgot, azok hangoztatják a cselekedeteket, mi hangoztatjuk a hitet. És a protestantizmus történetébe beszivárog a különben a reformációtól teljesen idegen tanítás, hogy a hitet hangsúlyozni és a cselekedetek nélkül. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Hadd kérdezzem meg önöktől, ez ebben az egyetlen krisztusi megállapításban nincs benne egy egész korszak, egy egész vallás és eszmének a csődje? Hát a kereszténység az csak hitből állna? A kereszténység hittel kezdődik. Mert ha egy ember nem ismeri meg az Istent a tulajdon szavából, és nem ismeri meg azt, hogy ki az Isten, és nem tanulja meg Istentől, hogy mit jelent, hogy jóság és szeretet, akkor az az ember nem fog megváltozni, és soha igazán jót nem tud tenni. De ha az ember megismerte, hogy ki az Isten, de hogyha az ember komolyan veszi az Isten parancsolatait, és mindazt, amit az Isten neki mond, akkor nem az a természetes, hogy az ember engedelmeskedik annak, amit az Isten mond, és cselekszi azt, amit az Isten kér tőle? A hit és cselekedetek egymástól szétválaszthatatlan két dolog. Ahogy nem lehet cselekedetekre ösztönözni embereket hit nélkül, mert értelmetlen, mert csak külsőséges farizeusi vallásosságot okoz az, ha azt mondjuk, hogy ezt tedd meg, azt tedd meg, amazt tedd meg, és belül nincs személyes ismeret Istenről. Ugyanúgy teljesen diszonáns és borzalmas dolog a hitet hangsúlyozni, de elejteni a hitből fakadó cselekedeteknek a követelményét. És hogy ezek mennyire egymásba csatlakozó krisztusi kijelentések, rögtön a második jézusi kijelentésre hadd térjek rá. Jézusnak ebben a levelében kétszer fordul elő az a kijelentés, hogy fehérben fognak velem járni, mert méltók arra, és aki győz, az fehér ruhákba öltözik. Hát milyen csodálatos, hogy Jézusnál a bírálat és a kritika az ilyen felszólításba és buzdításba van belegöngyölve. Miért? Mert a fehér ruha a Jelenések könyve 19. fejezetének azonosítása szerint, hogy erről már nagyon sokszor beszéltem, a fehér ruha az mindig, hogy mondott Jelenések 19-ben, a fehér gyolcs, a fehér ruha az igazságos cselekedetek. A szentek igazságos cselekedetei. Tehát a fehér ruha jelképezi a hit és a cselekedetek által megtisztult és Krisztushoz hasonlóvá vált keresztényeket. A fehér ruha a Bibliában jelképezi, egy szóval mondom most, hogy mit jelképez, a megszentelődést. A megszentelődés, ne tessenek megijedni ettől a fogalomtól, ne valami középkori szentekre tessenek gondolni, ne valami világon túllevő, vagy tőlünk nagyon messze levő emberekre tessenek gondolni. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten akarata a ti szenté lételetek. Mózes harmadik könyvében már az Ószövetség népének ezt mondta Isten, legyetek szentek, ahogy én szent vagyok, ahogy az Isten szent. A szent a Bibliában ennyit jelent, hogy ha valaki valamit megismer, valami igazságot felismer, akkor szentelje oda magát annak, hogy kövesse azt az igazságot. Csak ennyit jelent, nem egyszerű dolog? Ha én felismerek valami igazságot, valami Istentől származó igaz életelvet, akkor ez ne csak hit legyen bennem, hanem cselekedetek is legyenek, méghozzá egy kivételes cselekedet, tehát szánjam oda magamat, szenteljem oda magamat, a Római Levél 6. fejezetében erről részletesen beszél Pál apostol. Kedves hallgatók, ez a megszentelődés, ez egy olyan egyszerű dolog, hogy ennél mindig azt szoktam mondani, hogy ezt még a mexikói indiánok is tudják. Tetszenek tudni, hogy a mexikói indiánok mit tudnak? Egy kis könyvecskében, amit is remélem, hogy kapható, a Thomas Davisnek a Te is járhatsz a vízen című könyvében olvastam, és azóta ezt számtalanszor hirdetem ezt az esetet, hogy angol misszionáriusok elmennek Mexikóba. Tetszenek tudni, sokszor a misszionáriusok azt gondolták a történelemben, hogy majd ők fognak hívővé tenni embereket, aztán sokszor a fordítottja derült ki. Ugye Kínába is elmentek misszionáriusok, és tisztább hittel találkoztak, mint az eltorzult európai kereszténység hitével. Na hát, elmennek angol misszionáriusok Mexikóba, és azt mondják nekik a mexikói indiánok, hogy miután szót értettek, hogy milyen különös az önök nyelve. Hát az önök nagyon művelt, magasrendű angol nyelvében a hit és az engedelmesség, az nem ugyanaz az egy szó, mert nálunk az indiánoknál igen. Mert amit mi felismerünk, amiben mi hiszünk, annak engedelmeskedünk. Ez a megszentelődés. Szóval ne gondoljunk túl nagy dologra, ezt az indiánok is tudják, mindig ez maradjon meg bennünk, hogy amit az ember felismer és igaznak ismer, nem egy szép emberi tulajdonság, hogy megismerhetek valamit, és beláthatom azt, hogy nem nekem van igazam. Na nem dől össze a világ. Nem nekem van igazam. Először keserű dolog, ugye nem nekem van igazam. De hogyha látom, hogy egy nálam magasabb igazságról van szó, nem is annak az embernek van igaza, ő neki csak azért van igaza, mert éppen ő képviseli most azt az igazságot. De én beismerem ezt, hát akkor engedelmeskem neki, és akkor én úgy élek, az igazság fényében élek. Tehát ezt tudják a mexikói indiánok is, hogy a hit és az engedelmesség annak egy fogalomnak kellene lenni, annak egy szónak kellene lenni, ez a megszentelődés. És a Bibliában egy nagyon szép jelkép erre a fehér ruha. Mert az az ember, aki követni akarja Krisztust, aki ott akar lenni Krisztussal majd az örök életben, hogyan is mondta Jézus azt a csodaszép példázatot Lukács evangélium a 21. fejezetében? Hogy aki el akar menni oda a nagy vacsorára, a királyi mennyegzőre, a király fölajánlja neki a fehér ruhát, vedd fel, és akkor itt ülhetsz. És ott ül egy ember, mindenki felveszi a fehér ruhát, de ott ül egy ember, aki nincs ünneplő öltözék. És oda megy hozzá a példázat szerinti gazda, és megkérdezi, barátom, ezt hogy gondoltad? Én segítek neked más emberré lenni. Én nem csak a hitet akarom neked adni, hanem az erőt is akarom adni, hogy a hitedből cselekedetek legyenek. Hogy a cselekedeteiddel összhangba kerüljél velem az Istennel. És te ezt nem igényled? Neked elég a hit, hogy én vagyok, itt akarsz lenni az ünneplő közönségben, a nagy vacsorán, a király menyegzőn, de ruha nélkül, megváltozott jellem és megváltozott cselekedetek nélkül. Barátom, ezt hogy gondoltad? Kedves hallgatók, mondjam ki itt a második pontnál, hogy miről van szó. A protestantizmusban nem csak a cselekedetek estek el, és a hit egyoldalú hangsúlyozásával nem csak a cselekedetek szorultak ki, hanem, és itt van a második Jézusi kijelentésnek a szó, amire rá szeretnék mutatni. A protestantizmusból eltűnt a törvény fogalma. Mert hiszen az, hogy Isten megmutatja, hogy ő kicsoda, hogy ő egyszerre szeretet és igazság, és az embert próbálja átformálni az Isten. Isten megmutatja, hogy ime ez az én törvényem, a szeretet törvényei. Mindig ezt lásd magad előtt, és hitáltal cselekedd azt, amit én elébe tárok, hogy cselekedjél. Akkor odament a gazdag ifjú Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy hát jó mester, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Ugye a nagy kérdés. Ma is sok ember fölteszi, mit kell tennem, vagy milyen emberré kell válnom, hogy engem az Isten elfogadjon, és eljuthassak az örök életre. Jézus azt mondta, cselekedd a parancsolatokat, és élsz. Cselekedd a parancsolatokat, és élsz. És amikor visszakérdezett ez az ifjú, hogy melyeket, Jézus úgy szépen elősorolta a 10 parancsolat egyes rendelkezéseit. Tehát a protestantizmusból mi tűnt el? Fő dolog a hit, cselekedetek törvény. Hát az csak a túlbuzgóknak az ügye. Jézus meghalt helyetted, betöltötte a törvényt a keresztfára fölszögezte. A keresztény ember számára törvények már nem kötelezőek. Első pillantásra nagyon jónak, és a mi emberi természetünket szirógató megállapítás, mert hogyha azt mondják az embereknek, hogy emberek, azt csináltok, amit akartok, annak az emberek mindig tapsolnak. De láthatjuk, hogy ennek a kereszténységhez sok közel már nem lehet. Mert a kereszténység micsoda? Ha meg kell fogalmazni egy mondatban, mi a kereszténység? A kereszténység az a hit és az a vallás, amely megmutatja az embernek, hogy hogyan talál vissza a szeretethez, amitől az ember eltért, és a szeretet törvényeit és cselekedeteit hogyan tudja cselekedni az önzés törvényei és cselekedetei helyett. Ez a kereszténység. A kereszténység az, hogy Isten értelmi világosságot és erőt ad az embernek, aki őt megismeri és követni akarja, hogy a szeretet törvényeivel összhangba jusson az ember. Voltunk önző emberek, megismertük az Istent, láttuk, hogy ki az Isten, megszerettük az Istent, és Isten erőt ad, hogy legyünk szeretetteljes emberek, éljünk és cselekedjünk az ő parancsolatai szerint. Jézus azt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János apostol azt mondja az első levelében, hogy aki azt mondja, hogy az ő hogy az Istent ismeri, de a parancsolatait nem tartja meg, az hazug, és nincs abban igazság. Mert aki úgy akar járni, ahogy ő járt, az megtartja az Isten parancsolatait. Tehát a protestantizmus történetéből sajnos mi veszett ki? Kiveszett az Isten törvényeinek és parancsolatainak a tisztelete, és a megszentelődésre való törekvés. A protestantizmus mai állapotában nagyon sok felekezetében hirdeti a hitet, hirdeti a megtérést, sokszor nagyon látványosan és tömeg evangelizációkkal Magyarországon is, ugye a Népstadiontól a sportcsarnokon át, jó nagy tömeg feldobottsággal ezt hirdeti. Más kérdés, hogy hogyan, ebben nem szeretnék belemenni. De hogyha az igazságnak csak egy felét hirdetik valahol, akkor az törvényszerű, hogy az sem lesz igaz, és stílusában, hangvételében az is nagyon gyorsan eltorzul. Tulajdonképpen azt tudnám önöknek mondani, hogy a kereszténységben ez a két dolog, hogy megtérés, és a megtérés után a megszentelődés, ez a két dolog adja ki a kereszténység lényegét. Az ember az önző állapotából megtér, megismeri az Istent, és hoz belül egy döntést, hogy én Krisztus útját akarom követni, és a megtérés után elkezdődik a hosszú-hosszú folyamat egészen az ember haláláig, hogy a Krisztus törvényeivel, a Krisztus parancsolataival való összhangba kerülés. Méltók legyünk Krisztushoz, hogy a fehér ruha ott legyen az emberen, hogy az ember eljuthasson az örök életre, és ott lehessen Krisztussal a király mennyegzőn. Kedves hallgatók, rögtön a harmadik jellegzetességet is hadd említsem. Jézusnak a harmadik bírálata a megszólításába van belegöngyölítve. Hogyan is mutatkozik be Jézus? Ezt mondja, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Jézusnak a harmadik nagyon tapintatos megrovása, hogy a protestantizmus történetéből tulajdonképpen a Szentlélek és a Szentlélekkel kapcsolatos tanítás is egyre inkább kiveszett. És nem is lehet szó Szentlélekről és Szentlélekről való komoly alapos tanításról, ha az ember nem törekszik cselekedetekre a hitéből. Ha az ember nem törekszik megszentelődésre, akkor nem tud tapasztalatot szerezni arról, amit Pál a Római Levél 8. fejezetében fejteget, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát Isten kiket fogad fiainak? Akikben ott van az isteni értelem, az isteni gondolkodás, az isteni Szentléleknek a vezetés, akik nem a saját fejük után járnak. Akik teljesen engedelmeskednek Istennek, teljesen ráhagyatkoznak Istenre, akiknek az életében ott van a Szentlélek vezetése. Kedves hallgatók, önök is itt élnek Magyarországon és a mindennapokban. Tudhatják jól, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben a különböző karizmatikus mozgalmak mennyire elterjedtek az országban. Hogy a karizmatikus mozgalmak itt is, a mi kicsi országunkban is ennyire elterjedtek, világméretekben sokkal inkább már. Ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van. Ezt én már 10 évvel ezelőtt hallottam egy kedves és ismert embertől, Balczó Andrástól, akivel jártunk előadásokat tartani, és akkor ő még közelebb volt talán a Szentíráshoz, mint később. De ő azt mondta, hogy ő azért nem tud a maga protestáns egyházában meglenni, mert ő ott nem lát isteni jelleget és isteni vezetést. Ez egy emberi találmány, olyan, mint egy szövetkezet. Egy üzem, egy gyár. De ott semmit nem lát, ami arra utalna, hogy itt valahol az Isten van jelen. Ő nem tapasztalta a Szentléleknek a jelenlétét és vezetését. Mert sokat gondolkoztam azon, hiszen a Bibliát akkor még nem nagyon ismertem, és sokat gondolkoztam ezen, hogy lehetséges ez. Most se ismerem túlságosan a Bibliát, sem a világ eseményeire nézve nem tudnék olyan csalhatatlanul választ adni, de egy valamit talán kezdek megérteni, és ez a következő. Azért van olyan sok karizmatikus mozgalom, mert tényleg nincs Szentlélek jelenléte a protestáns közösségekben. Én nem azt mondom, hogy a karizmatikus mozgalmakban van. Sőt, azt mondanám, hogy egyáltalán nincs ott se, csak a látszata. Sőt, mondhatnám azt is, hogy sokkal rosszabb ott a helyzet, mint az előző helyen, de ez még semmit nem ér. A fontos dolog az, hogy a karizmatikus mozgalmak is azért jöhettek így létre, mert a Szentlélektől való megfosztottságot egy keresztény aligha viselheti el. Mert ha azt mondja a Pál apostol, hogy azok Istennek fiai, akiket Isten lelke vezérel, akkor mondhatnánk azt, hogy akkor kezd az ember igazában keresztény lenni, mikor megismerve a Krisztus hitét, és abból kérve az erőt, hogy cselekedetek következzenek. Ha a cselekedetek sokaságából már a jellem is kezd átalakulni, tehát fehér ruha lesz jelképes értelemben az emberen, és akkor érzi az ember, hogy engem valaki vezet, engem valaki tanácsol, úgy, ahogy Dávid mondja a Zsoltárában, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Mert eszébe jutnak bibliaversek. Látja, hogy ez a lelkület nem méltó az Istenhez. Tehát érzi az életében, hogy itt valami magasabb erő munkálkodik az életemben, mintha Isten személyesen vezetne úgy, hogy egy kisgyermeket vezet az apja vagy az anyja. Ha az ember ezt nem érzi, erről nincs tapasztalata, akkor nyilván azt érzi, hogy nem is vagyok keresztény. És ebbe igazuk van azoknak, akik ezt érzik. Jézus mit mond a bemutatkozásban? Nálam van az isteni 7 lélek és 7 csillag. Persze ez a bemutatkozás a karizmatikus mozgalmakat is leleplezi, amelyek egy oldalon a Szentlélekről gondolkodva a krisztusi lelkülettől teljesen távol kerülnek. Ugye karizmatikus mozgalmakban erőszak, kapacitálása az embereknek, hogy térjél meg, emberek megátkozása. Na hát ez a legjobb. Ilyesmi gondoltam, hogy ezt csak ha hallom, akkor biztos, hogy belecseng a fülem. De hogyha már látom is, meg olvasom is, egy érdekes történet hallottam, hogy a jó hírt is elégették. Kultikus módon elégették, ahol írtunk a karizmatikus mozgalmakról. Érdekes dolgok ezek. Tetszenek látni új mozgalmak, de valami ősi valaki munkálkodik ezekben a mozgalmakban is. Valami ősi ellenség, aki már a történelemben néhány sötétséget elővarázsolt. Jézus azt mondja, nálam van az isteni 7 lélek és 7 csillag. Tehát Jézusnál van a Szentlélek teljessége. Jézus az életében ki által győzhetett? Jézus az életében a Szentlélek segítségével győzhetett. Jézus nem a saját hatalmával győzött. Jézusnak olyan hite volt, és Jézusnak olyan imádságos élete volt, hogy a Szentlélek állandóan tudta vezetni, erősíteni, és Jézusról kell vennünk a példát, hogy a Szentlélek hogyan hatott át az ő földi életét. Nála van az isteni 7 lélek és 7 csillag. Kedves hallgatók, ha idáig elérkezünk, akkor azt látjuk, hogy azért ebben a jézusi levélben, ebben a szárdiszi levélben egy megdöbbentő logika érvényesül. Itt egy kis szünetet tartanék, hogy Andrásnak is legyen dolga, de azért tartok szünetet, mert nem akarnám végigvenni az egészet, mert ebben hallatlan mélység és logika van. Itt folytatódik tovább, majd meglátjuk, hogy mi következik abból, hogy valakiben nincsenek cselekedetek, nem más a jelleme, nincs lélek vezetése. Mi következik ebből negyed és ötöd sorban? De most hadd szólaltassunk meg egy verset méghozzá a magyar irodalomból, és méghozzá nem is kis verset, híres vers, I.S. Gyulának ez a költeménye. És azért szólaltatjuk most meg ezt a verset, hogy tessenek csak figyelni. Mennyit küzdött I.S., aki ugye félig katolikus, félig protestáns ősökre tekinthetett vissza, mennyit küzdött I.S. egy viszonylag tiszta korszakban, az utóbbi 50 évben mikor volt tiszta korszak, mondják meg. Közvetlenül a világháború után, 1-2 hónapig, a nagy megrázkódtatások után van egy kis tiszta korszak. 50-es évekről ne beszéljünk, 60-as évek csalásai, hazugságai már a 70-es években hova érnek meg, hogy most hogy vagyunk, erről már ne beszéljük. Erről most hallgatnak a múzsák, pedig nincs háború, de hallgatnak a múzsák, mert nem tudják, hogy honnan vegyenek ihletet. Nem tudják. 46-ban tudták még, hogy honnan vegyenek ihletet, a háború utáni nagy megrázkódtatásban, és hát I.S. versének az alaphelyzete Genf, a reformáció emlékműve, amit végigjár, pontosan tudjuk, hogy hány lépést megy, és hogyan áll, és mennyit küszködik I.S. az, hogy mi volt a reformáció, mi a protestantizmus. Hogy miért kellett ennek így történnie, miért kellett egy ilyen megoszlásnak jönni az európai történelme, és beváltotta a protestantizmus a hozzáfűzött reményeket? I.S. is utalni fog majd vallásháborúkra, meg a homoúzion és homoiúzionhoz hasonló 18. századi vitákra. Nem váltotta be. Hát akkor fölösleges volt az egész reformáció? Ma sokan így gondolják. Mondhatnám, ma általánosan így gondolják. Fölösleges volt. Minek vitatkozni? A Luther maradt volna meg a bőrében. körülbelül ilyen stílusban. Nem én találom ki, elnézést, ilyen stiláris találékonyságom nem lenne. A történészek, a teológusok körülbelül ilyen stílusban. Miért akart megnősülni? Azt hittem, hogy ez csak 50 vagy 100 évvel ezelőtt volt érv Luther mellett, illetve ellen. De úgy látszik, hogy körülbelül ez a stílus megmaradt. Ugye a ma a divatos ökumenikus időkben szeretnék sokan letagadni a reformációt. Bár csak a protestantizmus tagadnák le, amiről a Szárdiszi levél beszél, és a reformációt nem. Bár csak rámondanák úgy, mint Illés, hogy az Isten nem tudta másképp, csak egy megrázkódtatással megtisztítani a vallásosságot. A protestantizmus döntő áttörést hozott, de az nem az Isten hibája, hogy a protestantizmus, illetve hogy a reformáció döntő áttörést hozott, de az már nem az Isten hibája, hogy a protestantizmus ezt az áttörést nem folytatta. Hát mi majd folytatjuk a negyedik, ötödik pontot, de most Illés Gyulái a szó. A vers megtalálható összegyűjtött verseinek második kötetében, a Teremteni című kötetben.
Illés Gyula, a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s Bika fővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny és Cromwell, ők néztek rá, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen, katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meret kövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állok, szóljatok, vagy előbb én beszélhetek. Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként maradt fenn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbe s örök létbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot. Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok égve az Úr igazától, állt szem közt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett a fegyvers aláng, hogy várja örök üdv a lelket. Ránktak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a csalárd könyve, városok és falvak, hol újra ember húst faltak a félvad zsoldosok, eladdig még tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig még nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. Az ordon fehér falus aranyszifrázta templom vén tornyai még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek. S újon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör, meg harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagyár mégis a 30 évi dök halál. Dobinyé dühe, Kolinyi halála, szentbertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig, és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt ülte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta. Nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mint díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek. Maga a sátán győzött veletek. Balekok voltatok, mint hátra arc. Nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjeletek vele kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi iratott betű? Egy betű. Egy már tréfának sem új buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez se volna, kondult bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra. És attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is alig finomodva bennem a két ős ádásszó birokra, a mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupa dac, sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt? S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul, hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép odavágja, hogy nem tehettem másképp. Ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha, bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi, hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? Övék az érdem. kiket sem a mágia nem riaszthatott vissza, sem a gája, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy löpte őket, mint lőpor az olmot előre, és ők vállalták a sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam, önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten sem tudhatta másképp.
Igen, sok minden töprengésre való dolog marad itt még fenn, amire így és célzott a 30 éves háború, a szembertalan év. De ezekről fogunk még beszélni Jelenések könyvének más helyein, a pecsét és a trombita szó látomásban. Most azonban, ha megengedik, befejezném a Szárdiszi levélnek az ismertetését, és rá szeretnék mutatni arra, hogy mennyire logikusan jönnek ezután Jézusnak a feddő üzenetei, mert ahol nincsenek cselekedetek, nincs megszentelődésre törekvő élet, nincs Szentlélek vezetése. Most jön a negyedik döntő dolog, amit Jézus így mond, így búcsúzik el Szárdisztól, hogy ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Kedves hallgatók, ezek a nagyon rövid kijelentések persze csak úgy érthetők, és csak akkor nyelik el az igazi súlyukat, ha ismerjük a Bibliából azt, hogy mikor használja a Biblia a tolvaj képet, mire mondja azt a Biblia, hogy tolvajként jön Jézus Krisztus. Hát a legtöbb keresztény embernek ahogy félreismeri, vagy nem érti a Bibliát, ennél a példánál nagyon jól szemléltethető. Nagyon sok keresztény ember azt mondja, hogy Jézus hogy fog eljönni, ő maga megmondta, úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Hogy mi lesz a jövő, hogy mit mondanak a bibliai jövendőlések. És hogy Jézus második eljövetele milyen körülmények között fog eljönni, mik lesznek az előzmények, erről ne beszéljünk. Erről olyan sokat spekuláltak, különböző felekezetek annyira tévútra viszik az embereket. Hagyjuk ki ezt a kérdést, különben is a mában kell kereszténynek lenni, nem a holnapban. A gyakorlati kereszténység a fontos, nem az, hogy holnap után mi lesz. Ez az Isten hatalmában áll. Ezt majd ő tudja, hogy mikor zárja le a történelmet. Kedves hallgatók, be másképp van ez a Bibliában. Felírtam a kulcsverset, több vers van erről. Első Tesszalonikai levél 5. fejezetében az első 5 verset kell elolvasni. Azt mondja Pál apostol, az időkről és az időszakokról pedig nem szükség, hogy írjak néktek. Mert a Jézus napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. De nem ti nektek, akik a világosság fiai vagytok, hanem azoknak, akik a sötétség gyermekei. Ti nektek nem úgy kell, hogy eljöjjön a Krisztus napja, mert ti figyeltek a jövendőlésekre, amelyekről nem is kell, hogy írjak nektek időkről és időszakokról. Hát figyeljetek a jövendőlésekre, és pontosan látjátok, hogy Jézus eljövetelét majd milyen események előzik meg a jövendőlésekből. Jézus első eljövetelére nézve is több száz jövendőlés volt az Ószövetségben. Keresztelő János ezekre hívta fel a figyelmet. Azt mondta, hogy a fejszemára a fák gyökerére vettetett. Hát már itt van közöttünk az, akiről Ézsaiás próféta jövendőlt. Miért nem hisztek az írásoknak? Mikor Jézus feltámadta saját tanítványait is így fette, ti balgatagok és resszívűek, mindazok elhívésére, amelyet én felőlem a próféták szóltak. És Jézus második eljövetelére nézve Szintén több száz jövendőlés van a Bibliában. És akik ismerik a jövendőléseket, azok számára Jézus nem úgy jön el, mint a tolvaj éjjel, a nappali emberek, a világosság gyermekei számára. Kik számára jön el úgy Jézus, mint a tolvaj éjjel? Szóval váratlanul, rajtaütésszerűen, akik nem foglalkoznak a Szentírás jövendőléseivel. Kedves hallgatók, a protestantizmus miért nem foglalkozik a Szentírás jövendőléseivel? Nagyon egyszerű oka van ennek. Mert az a protestantizmus, amely nem a lélek vezetése alatt áll, nem kíváncsi arra, hogy a lélek még mit jelentett ki a jövendőlésekkel az emberiség történetéről, hiszen a protestantizmusnak az egyik legbotrányosabb cselekedete a történelemben az volt, hogy a 18.-19. században átvette azt az uralkodó koreszmét, amit ma így nevezünk, hogy racionalizmus. A 17.-18. században megszületett egy uralkodó koreszme, most ennek a gyökereihez nem érdemes leásni, hogy ez azért született meg, mert ez is reakció volt a középkorra, ahol az emberek babonaként mindent elfogadtak, és az emberek sötét szokásokban, hagyományokban éltek, és jött egy Francis Bacon, vagy jöttek az enciklopédisták, vagy jött Voltaire, vagy Rousseau, vagy Lessing, vagy a német racionalizmus hirdetés, és azt mondták, hát emberek, hát gondoljátok meg, hogy miért élünk, hát ne babonák szerint éljünk, meg ne hiedelmek szerint, hanem gondoljuk végig az értelemmel, a rációval, hogy miért élünk. Mint reakció nagyon igaz volt a racionalizmus. Ott csúszott tévútra a racionalizmus, amikor abszolutizálta az emberi értelmet, és azt mondta, csak az létezik, amit az emberi értelem felfogni és elfogadni képes. Hát ez az, ami nem igaz. A racionalizmus szerint se igaz. Abban igaza volt a racionalista felfogásnak, hogy ne kövessünk meggondolás nélkül szokásokat és hiedelmeket és hagyományokat. Ez teljesen igaz. Na de az, hogy az emberi értelemben minden benne van, és amit az emberi értelem nem tud felfogni, az nem is létezik. Így és Gyula jut az eszembe. Elnézésüket kérem, hogy megint csak olyan sokszor idézem. De Így és Gyulának ez a tenyeres, talpas, paraszti bölcsessége számomra már nagyon sokszor erőt jelentett. Így és azt mondta, én nem olyan racionalista szeretnék lenni, aki, ha csak Miskolcig jutott el, tagadásba veszi Kassa létezését. Mert ez a modernkori racionalizmus. Eljutottunk idáig. Ezt át tudjuk látni. Ez az, ami az emberi értelemben benne van. Azon kívül, ami van, csodák. Krisztus második eljövetele. Hogy a világnak vége lesz. Nem, ez legenda. Ez valami mitosz. Lebbentsük föl egy kicsit a fátylat. Nem valami nagy dolgok elől, persze. Azt írtam fel a táblára, hogy a protestáns gondolkodásba hogy szűrődött ez bele. Reimarus 1778-ban megjelentett egy könyvet, ami arról szól, ugye protestáns lelkész Reimarus, egy német lelkész, megjelent egy könyvet, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ez az egész Biblia legenda. Szép, nagyon szép, erkölcsi történetek, gyerekeknek nagyon jó elmondani, mint a Grimm meséket. De hogy ez igaz lenne? Tényleg volt vöröstengeri átkelés? Nem, ez régi embereket ezzel lehetett a vallásra bírni. Jézus csodákat tett, halottakat feltámasztott, szép irodalmi, költői keret, de ami benne van, az nem valóság. 1778. Strauss 1835. Híres könyve Jézusról, mert megírt, hogy talán Jézus nem is létezett. Nagyon szép, amit Jézusról olvasunk, a tanítások, minden nagyon szép, de hogy Jézus tényleg úgy mondta meg, azt tette meg, talán ő akkor létezett, ez egyáltalán nem bizonyítható. Bauer az ő nyomdokain haladva egy évvel később ugyanezt mondja, és Rörannak nem néztem, utána most adták ki másodszor nagy csinnadrattával Magyarországon. Egy kilépett pap volt Franciaországban, aki megírta több kötetben a kereszténység leleplezését. Első kötet Jézus élete. Ezt most kiadták szegény magyar olvasóknak, akik aztán most eszik ám az irodalmat, nagyon külföldi szerző, színes címlap, Jézus élete, ez biztos, hogy elmegy. Ez egy kassza siker. De hogy Rörannak a könyvében miről van szó, hát ha valaki netán elolvasná, Hát sajnos én is tudom, mert könyveket adunk ki, és könyveket terjesztünk, és azt mondták a könyvterjesztők, hogy a színes címoldal az minden. Hogy benne mi van, az már nem ér. Ha színes a címoldal, az minden. Hogy a Comenius könyv azért nem fogy sajnos, mert nincs színes címoldala. Mindegy, hogy belül micsoda csodálatos tartalma van, sajnos az emberek nem veszik, mert színes címoldal kell. Hát Rönant is kiadták színes címoldalal, de hogy mi van benne? Rönan volt az, aki kitalált ezt a képtelen esszénus kérdést, hogy Keresztelő János esszénus volt, egy ilyen remete volt, egy ilyen aszkéta volt, ott rázta az öklét és az embereket, ott erőszakolta a megtérése. Jézus meg, hogy Jézus mikor, a csodája azok, kihúzva azt már Rej Máriusz megírta, hogy abból semmi nem létezik. És aztán leírja azt Rönan, hogy egy nagyon szép legendavárás terméke az egész evangélium, meg Jézus életrajz. Hát körülbelül most ezt nyomják az emberek kezébe. A régi ateizmus és materializmus nem sokat változott, csak újra tevékenyé válik a pénz következtében és a pénz érdekében. Vrede és még a szegény Albert Schweitzer is 1906-ban jelenteti meg a Jézus kutatások története Strauss-tól Vrédéig című könyvét. Albert Schweitzer meg gyermekkoromtól fogva csodálója voltam. Elmegy az őserdőbe, afrikai gyerekeket életre segít, gyógyít. Én azt hiszem, ma is meghajthatjuk a fejünket ebbeli tevékenység előtt. De ebben a magyar kötetben is benne van az, hogy sajnos Albert Schweitzer nem hitből, és nem igazi krisztusi hitből tette mindezt. Egy nagy humanista volt, így mondhatnánk, de Schweitzer is azt írta meg, hogy igen, igen, amit a protestáns gondolkodás elmondott, hogy csodák, természetfeletti jelenségek, ilyenek nem léteznek, ez így van. Hát ha valaki tagadja azt, hogy Jézus csodákat tett, ha valaki azt mondja, hogy ez nem történhetett meg, hogy halottakat támasztott fel, vagy Egyiptomnál nem vált ketté a Vöröstenger, az ugyan mit fog kezdeni a történelmi proféciákkal? Semmit. De annak a számára Jézus úgy jön el, mint a tolva éjjel. A protestantizmusból kiveszett a proféciák kutatása és a proféciák ismerete. Ezért nem tud ma a világnak mit mondani. Mert a világnak ma lehetne mit mondani, és van mit mondani, és szerencsére van is Istentől támasztott közösség, ahogy látjuk majd a filadelfiai levélben, a hatodik levélben, amelyben viszont semmi megrovás se lesz, csak dicséret lesz, hogy Isten egy eltorzult protestantizmus maradékából elindított a 18. század végén, 19. század elején egy újabb mozgalmat, amelyre Isten rábízhatta a profétikus igehirdetést, mert hiszen proféciák kutatásából és megértéséből szerveződött mozgalommá. Ez lesz a két héttel ezutáni előadásunknak tárgya, hogy a filadelfiai üzenetben mi szólal meg és milyen korszakra vonatkozik. Számomra azonban most még néhány név marad, például itt van Karl Barthnak a neve. Karl Barth a 20. századi protestáns gondolkodás legmeghatározóbb alakja, annál is inkább, mert kiadta a jelszót vissza a Bibliához. Óriási reményeket fűztek a működéséhez, Magyarországra is ellátogatott a 30-as években, erről fog szólani a most megszólaltandó vers, Reményik Sándornak a verse, de Barthnak a tanítványa Rudolf Bultmann valóban egy névként megmaradhat az emlékezetükben. Rudolf Bultmannak az a felfogása, hogy a Bibliát mitosztalanítani kell. Ez a fő eszméje, a Biblia tele van mitosszal. A Biblia egy ókori kulturális hagyomány, amelyben keverednek legendás, mesés, hihetetlen dolgok, erkölcsileg értékes dolgokkal. Hát az a jó teológus, aki mitosztalanítja a Bibliát. Egy-két ilyen mitosztalanításról hallottam, hogy egy-két oldal maradt meg a Bibliából. Kedves hallgatók, ez nevetséges, és itt én is ludas vagyok abban, hogy egy kicsit elnevetgélünk. De hadd mondjam el önöknek azt, hogy a teológusok, amit tanítanak, azt tanulják a lelkészek. És amit a lelkészek tanulnak, azt hallgatják az emberek. És amit az emberek hallgatnak, és ki tudná folytatni? Abban hisznek. Igen. Erről van szó. Abban hisznek. Dante ezt így mondta a középkorban, és a bárányok leget legelve üresen térnek meg aklaikba. Ugye most már nem nevetünk ezen. Hol van a lelki-szellemi táplálék? A bárányok leget legelve üresen térnek meg aklaikba. Ezt azért említem önöknek, mert Jézusnak ez a kijelentése, hogy eljövök hozzád, mint a tolvaj, ebben minden benne van. Ez egy súlyos elmarasztalás. Keresztényeknek azt mondani, hogy eljövök hozzátok, mint a tolvaj, a világ fiainak mondja ezt Jézus, akik nem törődnek ő vele. Hol itt a kereszténység? Hol lehet kereszténységről hallani? Tehát amit a teológia mutat, 1778 meg 1835, azt most már az emberek hiszik, mert igaza van az orosz filozófusnak, Berdyájevnek, akitől származik ez a tétel, hogy az eszmék mindig a társadalom felső rétegéből jönnek az alsóbb rétegekig. Az eszmék és a szokások is. Azt mondja Berdyájev, hogyha a papok mondanak valami eszmét, az egy évszázad után már minden közembernek a hite lesz. Amit fönt az arisztokrácia csinál, 100 év után már mindenki azt majmolja. És ez valóban így is van. A gondolkodó majom elmélete, ugye? Az ember az utánzó majom. Sajnos ezek után már csak egy bírálata van Jézusnak, azt hiszem, hogy megdöbbentőek ezek a kijelentések. Az utolsó bírálata Jézusnak úgy hangzik, és ez a talán a legsúlyosabb és a legmegdöbbentőbb az 5. versben. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Kedves hallgatók, mint hogyha Jézus Krisztus ismerne bennünket, és a mi mostani életünket is, és azt mondja Jézus Krisztus, ezek a világ legkomolyabb dolgai. Itt most az forog kockán, hogy most kitöröltetik a neved az életkönyvéből, vagy vallást teszek rólad az én mennyei atyám előtt. Hogy nem tudlak elfogadni, vagy pedig elfogadlak és képvisellek Isten előtt. Tehát mi a protestantizmusnak az 5. óriási fogyatékossága? Ez a proféciák ismeretének hiányából következő fogyatékosság. Hogy az ítéletről és az ítéletre való felkészülésről nem rendelkezik tiszta ismerettel. Hogy az ítélet mikor kezdődik el a mennyben, az Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, idestova 2600 évvel ezelőtt megjövendölte. A Biblia szerint az ítélet elkezdődött már a mennyben, és nem is akármilyen mélységében az időnek, körülbelül 150 év, amit a Biblia mond, hogy már elkezdődött az ítélet. Amikor Istennél elkezdődik az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet, és az ítélet halad előre, és a meghalt igazakról folyamatosan rátér Krisztus az élő igazaknak a megítélésére, hogy most eltörlöm a nevét, vagy megvallom a nevét. Hogy most örök életet sajnos nem nyerhet, kitörlöm a nevét az életkönyvéből, vagy én megvallom az atya előtt, és oltalmat kérek rá a történelem befejező súlyos megpróbáltatásában, ami a 7 csapásnak az ideje. Már a következő levélben, a filadelfiai levélben megszólal ez, hogy az egész megpróbáltatás ideje az egész világra eljő. Ilyen közel van a vég. Tehát Jézus részéről itt az 5. elmarasztalás az, hogy a protestantizmusban az ítéletről és az ítéletre való felkészülésről és az életkereszténység itt a történelemben, a történelem végső időszakában, hogy ennek milyennek kell lenni, hogy legyenek emberek, akik Krisztust várják és másokat is fölrázzanak, mint egykor keresztelő János felrázott egy egész népet, hogy alkalmasak legyenek Jézus tanításainak a befogadására. Felrázni egy népet a történelem végén, hogy alkalmasak legyenek Jézus eljövetelének a fogadására. Protestantizmusban nem létezik. Kedves hallgatók, a protestantizmus azáltal, hogy elfogadta a racionalizmust, és hogy említettem, a 18. 19. században protestantizmus és racionalizmus egyé fonódott. Ettől a pillanattól fogva a protestantizmus talán nem is tetszenek hinni, minek lett szálláscsinálója és legnagyobb propagátora? Az ateizmusnak. Sokan csodálkoznak ezzel, hogy protestáns egyházak és protestáns kijelentések mennyire közel állanak az ateistákéhoz, vagy Magyarországon is az elmúlt évtizedekben a legnagyobb diktatúra idején mely egyházak kötötték meg nagyon gyorsan és természetesen egy ateista rendszerrel a legnagyobb szövetséget, protestáns egyházak. A katolikus egyház tiltakozott, és mint egy hatalom a hatalommal szembeszállt. Protestáns egyházak olyan gyorsan beépültek, ne felejtsük el a múltat, ugye a szocializmus legnagyobb dicsőítői is ők voltak. A szószékekről, a folyóiratokból, a könyvekből áradt az, hogy tulajdonképpen mi egy célért küzdünk, a szebb jövőért. Vagyis Daniel Whiteby, igen, az egyik legfontosabb protestáns ember a 18. században, Daniel Whiteby, aki azt mondja, tulajdonképpen a Biblia is azt tanítja, hogy az a bizonyos ezer éves időszak még itt a Földön fog bekövetkezni. Az emberiség halad, fejlődik, és bele fogunk nőni majd egy béke birodalomba, egy béke országba. Daniel Whiteby, és akkor utána Saint-Simon, utána Marx és Engels, és a kör teljes. Honnan vették a szegény szocialisztikus és kommunisztikus eszmék az elméleteiket? A protestantizmusból. Fejlődünk. És a világ történelmében elkövetkezik időszak, amikor kiegyenlítődnek a nemzeti ellentétek, vallási ellentétek. Lesz megoldás itt a Földön. És az ezer éves időszak itt a földi történelem keretén belül fog bekövetkezni. Ezt már egyszer a katolicizmus megkockáztatta Szent Ágostonnal, aki azt mondta, hogy az Isten országa már közöttünk van, és mindenki úgy gondolta a 4. századtól a 14. századig, hogy ez már az Isten országa. A protestantizmusról nem én mondom ki, hogy az ateizmus legnagyobb propagátora lett, hanem mondja ki most Reményik Sándor. Evangélikus költő volt.
Reményik Sándor, elkéstetek. Szó a protestáns teológusokhoz. Elkéstetek, elkéstetek vele. Az igével, ki élet kenyere, ki evangélium és semmi más, nem tudás, művészet, magyarkodás, nem kultúra és nem pedagógia, nem eszköz többé, hanem cél maga, ki szabad elvű emberség helyett Istennek állít magas trón helyett, kinek választó vize Jézus vére a kárhozatra vagy az üdvösségre, ki minden ember eszményt kevesel, s az ifjakat magához vonja fel. Elkéstetek, elkéstetek vele, süket fülembe, hogy jusson bele, mit értsek belőle, ki hajdanában jártam egész másfajta iskolában. Nekem kongó szavak csupán ezek, ti azt mondjátok, ősi fegyverek, forgatták régi reformátorok, de eltemette százados homok. Már dédapám is homokon futott, pedig 1849-ben Tisza kerület szuperintendense. A trónfosztó szózathoz szót talál, s míg Jézus Kossuth árnyékában áll, dördül hangja a lőcsei templomban, dacban sokkal inkább, mint alázatban. Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet, mit haláláig buzgón levelezget. Ő használhatta német nyelvű tiszten, ein gebet buchtür aufgeklärte Christen. Elkéstetek, elkéstetek vele, az igével, ki élet kenyere. Gyermekkoromból egy jelenet látom, apácák jönnek halkan, mint az álom, s előttük nagynéném az ajtót zárja, hallik puritán hangja kiáltása, pápista célokra mi nem adunk, protestánsok vagyunk. Így. Ez volt a ti teológiátok. Keveset hisztek, sokat protestáltok. A császár ellen, a pápista ellen, mindegy, mindegy, csak protestálni kelljen. Elkéstetek vele az igével, ki életkenyere. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia. Vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, de soha semmi mást. Hol keressem hát a vigasztalást? Nekem az egyház csak puszta keret, belementeni magyar lelkeket, s szolgálni magyar művelődést véle, mint tette apám s minden nemzetsége. Viszont rajtam teljessé lett az átok. Én már az Isten ellen protestálok, s egyéb hitet ugyan honnan vennék, mikor a hit is kegyelmi ajándék. Elkéstetek vele, az igével, ki életkenyere. Ahhoz, mi néktek most régi új mérték, nemzedékekből veszett ki az érzék, rajtam nem segít a ti bartotok, Kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele. Elkéstetek vele.
Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet, a vetítést két hét múlva fogom bepótolni.